A mai napra egy különleges témát hoztam. Arról a isteni táplálékról szeretnék ma beszélni, ami mindennapjainkban ott lehet az életünkben, és ami képessé tesz minket arra, hogy igazi békével tudjunk helytállni az életben. Arról szeretnék beszélni, hogyan tudjuk elfogadni Istentől azt az éltető, tápláló jóságot, amelyet ő adni akar nekünk. Ez is azon területek közé tartozik, amelyet meg kell tanulni alkalmazni az életünkben. Nem egyszeri alkalom tanulni és élni vele. Először is nézzük meg azt, hogy milyen az, amikor hiányzik életünkből ez a tápláló jóság. Tulajdonképpen ez a szeretetnek az az oldala, amely által képesek vagyunk legyőzni a félelmet, a bátortalanságot, vagy a kétségbeesést. Ha mindez hiányzik, az ember más dolgok felé fordul, amelyek által táplálni hagyja magát, és amivel betöltekezik. Ilyenek lehetnek a jól ismert drogok, az alkohol, az evés, a pornográfia. Amikor az ember sok mindennel foglalkozik, amikor elfoglalt, fut, rohan, és sűrű a napja, akkor természetesen észrevétlenül, de mindig kialakul az az éhség az ember lelkében, amely nagyon jellemző. És ha ennek nem vagyunk tudatában, akkor a lelkünk helyettesítő táplálék felé fordul, ha tudatosan nem Isten jóságával és békéjével tápláljuk azt. Lehet, hogy még nem egészen világos pontosan, miről akarok én itt beszélni, de remélhetőleg a következő percekben mindez sokkal világosabb lesz. Ha sokáig nem kapunk megfelelő táplálékot, és ha nem lesz rá időnk, hogy jó táplálékot vegyünk magunkhoz lelki értelemben, akkor ezt nevezzük kiégésnek. Talán ez a fogalom már sokaknak elég jó ismert, és mondhatnánk egy ismert szakkifejezés az üzleti világban, a tanárok világában, orvosok világában, és mindenkinek, minden olyan embernek az életében, aki egész nap elfoglalt. Talán jól ismerjük azt a jelenséget, amikor egyszerűen úgy esünk be az ágyba, mint egy tuskó, annyira fáradtak vagyunk. Sokan nincsenek tudatában annak, hogy hogyan találhatnak éltetőbb táplálékot maguk számára. Anélkül, hogy mondjuk felhívnának valakit, vagy valakihez segítségért fordulnának, és nem tudják, hogyan lehet odafordulni Istenhez, és tőle elfogadni a gondoskodást és szeretetet. Mert lehet, hogy senki sem tanította ezt meg. Különösen akkor, amikor másoknak szolgálunk, amikor küldetésünk van emberek felé, fontos, hogy annak a módját megtanuljuk, hogyan kell elfogadni Istentől az életünket tápláló jóságát. A férfiak nagyrészt elveszítették ezt a képességet, és úgy tűnik, hogy ez egyfajta női tulajdonság. Pedig éltetni egy közösséget, éltetni egy családot nagyon is férfi feladat és Istentől kapott küldetés. Sok férfi azt gondolja, hogy az egyetlen feladata, hogy pénzt hozon a házhoz, fenntartsa a családot, és körülbelül ennyi. De hogy életet adjon a családjának, a jelenlétével, azt az életet, amit ő is Istentől kapott, hát ezt nagyon gyakran nem tanulja meg, hogy hogyan kell tenni. Elfelejtik azt, amit Jézus mondott a pogányokról, hogy ugye ezt ők is megteszik, tudnélik, a legszükségesebbeket. Nektek, mondja Jézus, olyan tökéletesnek kell lenni, mint a mennyei atyátoknak. És mondhatnánk, ez erre a területre is vonatkozik. Talán mind a két nemre vonatkozik viszont az, hogy alkalmatlannak érzi magát az ember arra, hogy másokat tápláljon, és felelősséggel apai vagy anyai szeretetet közvetítsen a körülötte lévők iránt. Igen, tehát alkalmatlannak érzik magukat. Talán azt mondja valaki magának, ez másnak a feladata. Én nem vagyok hozzá elég jó. Nem vagyok rá alkalmas. Tulajdonképpen ez a kulcskérdés, amiről itt beszélni szeretnék. Az a helyzet, hogy nem is tanultuk ezt meg. Egyszerűen a szívünk és a gondolkodásunk nem állt rá arra, hogy kapcsolatokban értelmezzük az életünket. Sokkal inkább feladatokra figyelünk, amiket meg kell oldani. És úgy tűnik, hogy a hitünk, a hitben való életünk semmit sem változtat ezen. Továbbra is feladatokat hajtunk végre. Családban, közösségeinkben. Valóban ez Istennek a szándéka? Ha közösségben is vagyunk, csak azt nézzük, milyen munka van még. Nagyon nehéz egyszerűen együtt lenni, és mélyebb szinten közösséget alkotni egymással. Hogyan keveredhetünk ki ebből a dologból? Mik lennének a gyakorlati lépések? Térjünk rá most erre. Először is észre kell venni, ez mindennek az eleje. Észre kell venni, fel kell ismerni azokat a jelenségeket az életemben, amelyek a támogatás hiánya miatt alakultak ki. Támogatás alatt értem azt, hogy nem törődtek velünk, nem tápláltak minket, nem erősítettek meg, nem adtak visszajelzést arról, hogy jók vagyunk, hogy képesek vagyunk valamire. Észre kell venni, hogy bizonyos jelenségek ezek miatt, a hiányok miatt támadnak az életben. Mik ezek a jelenségek? Hát különböző hangulatzavarok, függőségek, menekülési útvonalak, túlságos elfoglaltság. És miután felismertem ezeket, hagyni kell, hogy Isten meggyógyítsa, adjon ő maga táplálékot és támogatást. A második dolog, amit meg kell tennünk, hogy felelősséget vállalunk magunkért és a saját gyógyulásunkért. Mit jelent ez? Az első reakció általában az, hogy valakit vádolni kezdünk, amikor egy konfliktus helyzetbe kerülünk. Ezt tette Ádám és Éva maga is a paradicsomkertben. Sőt, amikor Évát vádolja, akkor Ádám Istent is vádolja, hiszen azt mondja neki, te adtad őt mellém. Tehát miután felfedeztük azt, hogy vannak menekülési útvonalak az életünkben, amelyek abból adódnak, hogy nem kaptunk támogatást és elismerést, akkor fedezzük fel, hogy akarunk-e, vagy nem akarunk-e ebből kiutat találni. Akarunk-e felelősséget vállalni magunkért? Itt nagyon könnyen el lehet akadni. De nézzük tovább. Miután tehát így felismertem a hiányt, és miután feladtam másokat, azt, hogy másokat vádoljak, meg kell teremteni a csendet. Lassítani kell, és időt kell adni magamnak. Gondold csak át, hogyan állsz a csenddel? Lehet, hogy évekig eltart, amíg az ember eljut odáig, hogy rendet teremtsen a fejében, vagy csendet. Jól ismerjük azt a jelenséget, amikor leülünk imádkozni, vagy egyszerűen csak csendben lenni. Rögtön megjelenik a szemünk előtt a teendőlista. És itt kell felkészülni arra is, hogy zavaró tapasztalatok, amelyeket régóta hordozok magamban, vagy amelyek éppen mostanában történnek, fel fognak jönni. A csendben ezek mind fel fognak jönni. Fel fognak jönni a félreértések, amikor elhagytak engem, amikor kihasználtak. Isten óriási munkát tud végbevinni ilyenkor, ha ezeket szabadon a szívünkhöz engedjük, ezeket a tapasztalatokat. És ez nem mindig azt jelenti, hogy egy szobában kell ülnünk a falat nézve. Lehet, hogy ugyanezt megteszi egy séta is, vagy éppen csak egyszerűen egy olyan csendes munka, amely közben a gondolataink szabadon feljöhetnek. Érdekes módon nekem akkor támadnak ezek a felismerések, amikor éppen a kerékpárral hajtok felfelé a Gellért hegyre. A gyógyulás folyamatában, amikor Isten éltető szeretetéről beszélünk, nem csak arról van szó, hogy oda teszem magam Isten elé, hogy simogassa meg a fejemet. Ez magában foglalja azt is, hogy elfogadom tőle a helyreigazítást, ha éppen erre van szükségem. Az igazi szeretetben az is ott van, hogy segítem a másikat, hogy ne essen bele még egyszer ugyanabba a hibába. De ezt teszi velünk Isten is. Szeretetből igazít helyre. Azért nehéz elfogadni a helyreigazítást, a kritikát, mert ilyenkor az ember gyereknek érzi magát. És nem szeretnénk azt a látszatot kelteni, hogy gyerekek vagyunk. Viszont nézzük csak meg, mit ír a zsidókhoz intézett levél. Ha nem fogadjátok el az atyai feddést, akkor nem fiak vagytok, hanem fattyak. Egy kis szünet után visszatérünk, és tovább nézzük, hogy az az éltető táplálék, amely annyira hiányosan van meg az életünkben, milyen módon kerülhet hozzánk, úgyhogy életet adjon, és általa mi is életet tudjunk adni. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation. Egyik jele annak, hogy Isten gyermeke vagyok, engedem magam kiigazítani, nem szaladok ki a világból. Persze ez nem könnyű, hiszen nem igazán értjük. Igenis szükségünk van olyan emberekre, akik néha azt mondják nekünk, hogy ezen a területen bizony változnod kell, itt valamit tenni kell. Természetesen ez nem minden kapcsolatban működik és működhet. csak olyan kapcsolatokban, ahol megvan már az egyfajta belsőség, ahol két ember nem fél egymástól. Ha van ilyen kapcsolat, az egy nagy kincs. Az igazi barátságnak a jele is, ha fel tudom hívni a másik figyelmét valamire, amiben változásra szorul. Ez ugyanígy áll az Istennel való kapcsolatunkra is. Ha nem vagyunk készek arra, hogy minket helyreigazítson, akkor nem tud minket tovább táplálni, nem tud többé olyat tenni, ami nekünk életet ad. Természetesen mindig hozzá kell tenni, hogy Istennek minden lehetséges, de az ő a mi szabadságunk nélkül nem fog csodákat művelni bennünk. Nem fog az átalakulás megtörténni olyan ütemben, amely ez megtörténhetne. Más szempontból nézzük meg, mit jelent most ez a támogatás, amire annyira szükségünk van, ez a táplálék Istentől. Főleg szavakban áll ez. Vannak olyan emberek, akik képesek téged támogatni, abban, aki vagy, amiért küzdesz, és segítenek látni azt az irányt, amely felé haladsz. Itt lehet sejteni igazán, hogy akár ember, akár Isten részéről milyen támogatásról, milyen táplálékról beszélek itt. Ez abban segít téged, aki vagy, akinek Isten teremtett, ebben támogat, megerősít. Nevezhetjük ezt bátorításnak is. Gyakran csak a másik ember által, amikor tükröt tart nekünk, akkor fedezzük fel igazi, valódi képességeinket. Ez a fajta visszajelzés, hogyha rendszeres, akkor nagyon életadó. Különböző csoportokban voltam, ahol időről időre mindig megerősítettük egymást, visszajelzést adva egymásnak, hogy ki milyen krisztusi tulajdonságokat fedezett fel a másikban. Egy óriási tapasztalat ez, és mindenkinek nagyon ajánlom, aki egy-egy csoportban részt vesz. Mondják el egymásról, mit láttak az idő alatt, mondjuk egy lelki gyakorlat alatt, vagy éppen valamilyen tábor alatt, amikor együtt voltak, erősítsék meg egymást abban, ami jó, és ami valóban ott van az emberben. Egyedül az ember nagyon nehezen látja meg magában, és ha meglátja, nem is mindig hiszi el. Például nagyon fontos a hang, a kiejtés is, amikor valamit mondunk. Én sokáig nem hittem abban, hogy a hang, a kiejtés, vagy egyáltalán a szavak fontosak valakinek. De éppen a visszajelzések által fedeztem fel, hogy ez mennyire fontos. De nem csak másoktól való visszajelzések fontosak. Ahhoz, hogy meglegyen az életünknek szükséges támogatása, mi magunk is mondhatunk ki olyan szavakat, amelyek életadóak és táplálék számunkra. Biztosan észrevették már, hogy amikor valamiről beszélünk, vagy valamit kibeszélünk, ami előtte olyan nagynak tűnt. Miután beszéltünk róla, egyszerűen már nincs is olyan súlya. Sokat jelentenek azok az énekek is, amelyek a kedvenceim. Egyik ilyen éneket hallottuk most néhány perce. Például, mikor olyan nehéz feladatok között voltam, mint pályázati ügyek, akkor sokszor teljesen elveszettnek láttam magam, és ilyenkor azzal töltöttem az időt, míg az egyik helyről a másikra utaztam, hogy énekeltem magamban ezeket az énekeket. Vagy egyszerűen választhatunk olyan szentírási igéket, amelyek egyszer már megörökítették számunkra Isten szeretetét, amelyekben személyesen megfogalmazódott számunkra Isten szeretete, és ezeket bármikor elővehetjük. Kell, hogy Isten szavait magunkra alkalmazzuk, amikor halljuk azokat, vagy olvassuk. Engedni kell, hogy ezek meghozzák a maguk hatását. Ez nem megy anélkül, hogy időt adnánk magunknak, Isten szaván való elmélkedésre, annak meghallására. Természetesen bármelyikre gondolunk, ezek közül a megerősítések közül, akár arra, hogy emberek szavai erősítenek meg minket, akár mi saját magunkat a különböző tapasztalataink által, vagy Isten szava sem tud akkor, akkor megerősíteni, hogyha úgy állok Isten elé, mint egy szegény áldozat. Egy tipikus jelenet, amikor Jézus így szól Péterhez, a vízen járva, jöjj, és a Péter kilép a bárkából, és elindul Jézus felé a tengeren járva. Ebből a Jézusi szóból, ami elhangzott, jöjj, Péter egy ideig erőt merít, olyan erőt, hogy képes rálépni a vízre. De aztán, amikor megijed, visszaesik az áldozati szeretbe. Jaj, én szegény! Elfelejti azt, hogy milyen alapon áll az élete, ezért kezd süllyedni. Péter tehát, amikor elveszíti hitét Jézus szavainak hatalmában, amikor valami hangosabb lesz számára, mint Jézus szava, akkor kezd el süllyedni. Le tudjuk vonni ebből a következtetést magunk számára. Igen nagy szükségünk van világunkban arra, hogy Isten vigasztaljon minket. És itt nem üres szavakra gondolok a vigasztalás alatt, ahogy azt gyakran elképzeljük. Sajnos a vigasztalás szó eléggé kikopott, elkopott már a magyar beszédben. A vigasztalás alatt én azt értem, hogy Isten megerősít minket abban, akik vagyunk, akiknek teremtett, vagy akik megerősít abban, ami az életünk célja és értelme. A Szentlélek maga a vigasztaló. És akit a birmálkozásban ajándékként megkaptunk, azt tudjuk jól, hogy latinul konfirmációt jelent a birmálkozás, ami megerősítést. Ez a megerősítés éppen az életünk lényegét illetően történik meg a birmálkozásban. Tehát az életünk értelmét, célját erősíti meg, és állandó jelenlétével, mint egy betonozza, megalapozza Isten a birmálás szentségében. Erre vissza kell térni, erre az alapra, hogy el ne süllyedjünk a tengerben. Ma az emberek éppen ezt vágynak látni rajtunk, akik istenei vagyunk, hogy olyan alapon állunk, ami megingathatatlan. Vágynak arra, hogy övék legyen az a béke, ami a miénk. Vágynak rá, hogy megtanulják annak a módját, hogyan juthatnak el a belső békére. Úgyhogy olyan fákká kell lennünk, amelyeknek a gyökerei egészen a folyóig érnek, amelyek sohasem száradnak ki. Ilyen hatalmas fákká kell lennünk. Istennek a jelenléte, szavai ezt a táplálékot adják meg nekünk, amelyek ott vannak a mélyben, amelyek soha ki nem fogynak, soha ki nem száradó források. Térjünk vissza erre, hogy életünk legyen. Kedves hallgatók, ennyi fért bele a mai hittanórába. Remélem, hogy ezek a gondolatok megerősítették önöket is, és talán egy-egy tapasztalat is az életből fölmerült, amit most érdemes lesz tovább gondolni. Érdemes lesz újra értelmezni. Kívánom és imádkozom azért, hogy az Úr segítsen mindenkit megalapozódni az életben úgy, hogy hatalmas fává, biztonságot adó fává növekedhessen. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Puskás Antal voltam, és egy áldott napot kívánok önöknek, maradjanak velünk a Mária Rádióban.
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.